A következő rész, a bensőséges kapcsolat kialakulása, az végül is, hogyha az előzőnél azt mondtuk, hogy a bensőséges kapcsolat alapja maga az, hogy erre vagyunk teremtve, és az Atya ezt találta ki a számunkra, és ez az, ami a legfontosabb számunkra, akkor most arról kellene egy kicsit beszélni, és az szeretném ebbe az előadásba egy kicsit megvilágítani, hogy mi az, ami miatt ez nem szokott működni, mi az, ami ennek abszolút a gátja, mi az, ami ezt meggátolja, ami ezt lehetetlenné teszi, és mégis ennek ellenére hogyan lehet, hogy mégis ki lehet alakítani Istennel bensőséges kapcsolatot, mindazoknak ellenére, ami ezt ellehetetlenít. Végül is, ha nagyon profánul tenném fel a kérdést, akkor azt is mondhatnám, hogy egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy miért vagyok értékes. Miért vagyok alkalmas arra, hogy bensőséges kapcsolat alakuljon ki az életembe, és Istennel és más emberekkel is ilyen kapcsolatot tudjak kiépíteni. Nagyon érdekes, hogy mindannyiunknak vannak olyan emlékei, amikor valaki valami fájó kritikát mondott rólunk. Ettem vissza tud emlékezni az ember évekre. Én visszaemlékszem egy alkalomra, amikor egy volt osztálytársnőmmel találkoztam, aki általános iskolai osztálytársnő volt, és gimnázium idején találkoztunk egy buszmegállóval, és rám nézett, és azt mondta, szia Bálint, milyen tojásfejed van. És kérdétek, a mai napig ez annyira elevenen él bennem, ez a megszólalás, annyira magam előtt látom, hogy én hol álltam, ő hol állt, ezt hogy mondtam, milyen hangsúlyozással, milyen őszintén, és egyáltalán nem akart megbántani, de hát a tojásfejem van, elég szomorú ez nekem is mindig látni a tükörbe, de azt hittem legalább más nem lát. Szóval, hogy vannak ilyen kritikák és ilyen megjegyzések, amik azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon bennünk élnek és beépülnek, és úgy érezzük, hogy ezek miatt nem vagyunk elfogadhatók, vagy ezek miatt nem vagyunk értékesek, vagy ezek miatt nem tudunk igazából bensőséges kapcsolatokat kialakítani, hiszen ha valakivel közelebb kerülünk, ha valaki jobban lát, jobban megismer, akkor ő majd egyből észre fogja venni azt, hogy ilyen és ilyen problémáink vannak, ilyen és ilyen kritikáink vannak. Nagyon emlékszem arra is, amikor gimnázista koromban lányok valami kis fantáziát láttak benne, és akkor kérték, hogy vegyem le a szemüveget, és azt mondták, hát szemüveg nélkül azért nem annyira rossz. Úgy gondolod, hogy szentegek, hogy nézhetek ki szemüvegbe, és állandóan viselnem kell. Szóval hát ez egy elég jó kis komplexus. Szóval mindenki tudna ilyen történeteket mesélni. Mindenki tudna olyan sztorikat mondani, amikor akár egy kapcsolatban, akár egy családi rendezvényen, akár egy ismerőse, akár egy fiú vagy egy lány olyan megjegyzést tett rá, ami nagyon-nagyon vérig sértette és nagyon rossz hatással volt. Volt, hogy a gyülekezeti kis csoportunkkal, nagyobb részt akkor mindenki főiskolás egyetemista volt, egy lelkész barátomat látogattuk meg, aki igazából érdeklődött a gyülekezetből valaki után a lányok közül, és akkor találkoztak, és ez a lány első mondata ez volt, hello, hát megint látom, megint nem sikerült rendesen felöltözni. És az az ember az évek múlva is emlékezett el. És nem tudott nyilvánvalóan senkivel kialakítani normális kapcsolatot, mert úgy érezte, hogy őt kb. Így fogadják. Hogyha valami baj van, akkor az egyből így felszínre van hozva, meg van kritizálva, le van old, hogy ő értéktelen. Ő ilyen, ő az, aki nem tud soha rendesen felöltözni, ő az, aki mindig rosszul néz ki, aki ez és az, és buta, és rosszul szól hozzá, és dagadt, és túl sovány is. Stb. Ezerféle dolgot lehet elmondani. És ezek az események, vagy ezek a tapasztalatok, minél idősebbek vagyunk, annál többet gyűjtünk be belőle. Hihetetlen gátakat tudnak felépíteni bennünk, és hihetetlenül meg tudnak viselni. És mit tudunk tenni? Azt tudjuk tenni, hogy azokat az embereket, akik kritikusak lehetnek velünk szembe, azokat kerüljük, vagy azokat eltávolítjuk magunktól, és olyan emberek társaságát keresünk, akik pozitívan vélekednek rólunk. Kik vélekednek sokszor pozitívan, akik butábbak, csúnyábbak, ügyefogyottabbak, mint mi, akik között még mi is tök jó vakok között, fél szemű a király, és akkor tényleg a vakok között egy fél szemmel nyomulok, és tényleg... De lehet, hogy egy nap arra gondolok, hogy mégis szeretnék kimerészkedni a teljesen két szemmel járók közé, és ott egyből azt fogják mondani, hogy mit akar itt a fél szemű. És akkor ez nagyon-nagyon rossz, és nagyon nehéz. Nagyon sok ilyen kritikát és elutasítást élünk meg az életbe, és tényleg az egyik megoldási mód az, hogy nálunk gyengébb, vagy olyan emberekkel veszük körül magunkat, akiket, vagy akiknél egy kicsit jobbnak tartjuk magunkat, vagy jobban nézünk ki, vagy okosabbnak tartjuk magunkat, vagy lelkinnek tartjuk magunkat, vagy ilyesmit. Most mindenki gondolja át a barátait, hogy ki az, aki azért barátkozik vele, mert őt gyengébbnek tartja, és ki az, akivel mi barátkozunk azért, mert őt gyengébbnek vagy csúnyának tartjuk. Azért nem ez az egyetlen motiváció a barátságra, azért ezt meg kell jegyeznem. De sokszor előfordul ez, és sokszor jelen van gyülekezeti közösségbe is, hogy egy közösségbe azok tudnak legjobban összetartani, akik ilyen nagyon sérültnek érzik magukat. És a másik is ugyanolyan sérült, mint én, mi ketten jó sérültek vagyunk, és egymást tudjuk erősíteni ebbe a tudatba, ebbe a világfájdalomba. És sokszor emiatt van az, hogy valaki eljön a közösségbe, és nem jön többet, mert úgy érzi, hogy ezt a fájdalmat nem tudja átvenni. Számára elhordozhatatlan, és inkább nem jön. Szóval az elutasítás ez így bennünk maradhat. És könnyen a sok-sok megtapasztalt elutasítás után ilyen közösségekbe tömörülünk, ilyen emberekkel építünk ki csak kapcsolatot, és velük sem igazából bensőséges kapcsolatot, mert nem vagyunk erősek, hogy az ő fájdalmaikat is, és elutasítottságaikat igazából elhordozzuk, hanem egy ilyen közös elkeseredés, közös sírás, közös világfájdalom típusú kapcsolatot. Én emlékszem, hogy egyszer a kollégiumban, ahol jártam gimnáziumban, az egyik srácnak, amúgy is ilyen nagyon furcsa gerince volt, meg kicsit pupos, ilyen nagyon furcsa alakja volt, és hát ő vele nem azért nem nagyon barátkoztak az emberek. És egyszer az egyik srác, akit a többiek csak főnöknek ismertek, egy pattanást elkapirgált, vagy tűvel szurkált, vagy nem tudom, valami borzasztó dolgot csinált. Az a lényeg, hogy nőtt egy ekkora valami ide a homlokára, amitől hát úgy nézett ki, hogy tényleg kerülnéd. És akkor kérdezzétek el, mi volt ez a két ember, kezdett együtt lógni, erre és arra. Hirtelen egymásra találtak. És hát ez nem mondanám igazán bensőséges kapcsolatnak, ezt a fajta közösséget. És nem mondanám azt, hogy na hát, így kell jó kapcsolatot kialakítani, ez a minta előre ebbe az irányba. Azonban mégis azt látjuk, hogy ez az egyik megoldása annak a sok-sok elutasításnak, vagy kritikának, amit kapunk, egy idő után ilyenné válunk. A másik formája ennek az, hogyha meg akarunk változni. Hogyha nagyon tudatosan mindent, amikor kritikát kapunk, akkor azt igyekszünk beépíteni és megváltozni. Valaki rosszat mond a hajamról, hogy nem jó így a hajam, akkor megyek és csináltatok egy másik frizurát. Ha valaki azt mondja, hogy túl kövér vagyok, akkor megyek és lefogyok. Ha valaki azért túl sovány vagyok, akkor kezdek enni és próbálok felszedni kilókat. Ha valaki azt mondja, hogy gyenge vagyok, akkor kezdek gyúrni. Ha valaki azt mondja, hogy nem tudok jól beszélni, akkor próbálok beszélni és próbálom aktívan kifejezni magamat, járok ilyen kommunikációs tréningre, meg minden, és mindent csinálok. Egyszer valaki mesélte, hogy az egyik kollega nője, amikor hazajött, visszajött a szabadságról, látta, hogy ki van cserélve, lefogyott vagy 8 vagy 10 kilót, hihetetlenül jól néz ki, szolizva van, új frizura, remek ruhák, meg minden, és mi történt? Hát elhagyott a férjem, és próbálom visszaszerezni. Amíg ott van mellett, addig nem kell jól kinézni, nem, addig ott van. De most elment, most vissza kell szerezni, most valami baja volt, ennek most gyorsan megfelelek. És aztán készítek el, ez be is jött, visszajött a fickó, lehet, hogy nem a férje volt, csak az élettársa, visszajött az ember, és utána visszatértek a régi ruhák, a régi frizura, súly is visszajött, minden a régi ismét. Pillanatnyilag meg kellett felelni, de gondoljátok el, mennyire tud egy valaki teljesen önmaga lenni akkor, amikor ennyire ki kell vetkőzni önmagából, hogy bensőséges kapcsolatokat alakítson ki, és hogyan tud igazából önmaga lenni, amikor másoknak való megfelelési kényszerből alakítja át a frizuráját ilyen. Az egyik alkalommal valaki a következőt mondta, hogy a barátom mondta, hogy hát nagyon szeret engem, meg minden, csak kellene bizonyos testrészeimet átoperáltatni egy kicsit, mert ő azt jobban kedveli, és a többi. És akkor hát a lány mondta, hogy ne haragudj, most várjál csak. Azt hittem, hogy én így engem szeretsz, így ahogy vagyok. Aztán persze így szeretlek, de még jobban tetszene nekem, ha ez és ez megváltozna. És az illetőt ez nagyon megütötte, és nagyon elgondolkoztatta ennek a kapcsolatnak a jövőjével. Összefüggésben, hogyha az életemben már most a kapcsolat első pár hónapja után szeretne, hogyha átoperáltatnám magamat bizonyos részeken, akkor mi következhetnék hosszú távon a kapcsolatból? Én azt gondolom, hogy az ezekből fakadó elutasítottság nagyon érezhető. Tehát ebből, hogyha mondjuk nagyon lefordítom, akkor azt jelenti, hogy én szeretlek téged, vonzó vagy, csak elutasítalak emiatt vagy amiatt a tulajdonságod miatt. Ami abszolút elfogadhatatlan, vagy feldolgozhatatlan a számomra. Ezek az elutasítottságok, vagy ezek a tapasztalatok, vagy az élettapasztalatok segíthetnek egyrészt arra, hogy egyre jobban merjünk változni, és megfelelni másoknak, egyre jobban feladjuk a saját magunk dolgait, és megváltoztassuk az öltözködésünket, frizuránkat. Tényleg nagyon sokan operáltatják is magukat, szintén ugyanígy embereknek, trendeknek, divatoknak megfelelően, és ebben hihetetlen pénz van, és hihetetlen ipar működik már, ami ezt segít. Az az érdekes, hogy az az ember, aki így átoperáltatja magát, vagy így nagyon-nagyon megváltoztatja a személyiségét, egyből értékesebbnek is érzi magát. Valaki törődik magával, költ magára, ad magára, akkor az értékessége jobban értékesnek érzi magát. Mert azt jelenti, csak fontos vagyok, még csak értékes vagyok, annyi pénzt költöttem a hajamra, csak jó kell, hogy kinézzem. Csak jobban értékesebb vagyok, fontosabb vagyok. És érdekes, hogy az emberek is észreveszik azt, hogy valaki értékesnek tartja magát, vagy nem tartja értékesnek magát. Ad magára, vagy nem ad magára. Aki nem ad magára, és látszik rajta, hogy ő magát nem tartja értékesnek, azt más se tartja értékesnek. Biztos ez az ember jól ismeri magát, biztos olyan tulajdonságai vannak, amit én észrevesebb veszek rajta. Ha ő magát se becsüli semmire, akkor fú, lehet, hogy biztos olyan gáz ember, hogy jobb, hogyha én se foglalkozom vele, vagy én se alakítok ki vele semmilyen kapcsolatot, vagy nem beszélve. Mindannyiunknak ugyanakkor nagyon sok pozitív megerősítésre van szükség. És az érdekes, hogy amikor már nagyon sok elutasítottságot meg kritikát tapasztaltunk, akkor már a pozitív megerősítést, ha valaki valami jót mond rólunk, vagy valaki kedves hozzánk, nem tudjuk elfogadni. Ez számomra egy annyira döbbenetes dolog, hogy mondjuk van egy lány, aki nagyon sok elutasítást tapasztalt, és egyszer oda megy hozzá egy fő, és tök kedvesen nyit felé, akar vele beszélgetni, mi a gondolata? Az a gondolata, egy fiú idejön és beszél vele. Biztos valamit akarhat tőle, hiszen én csúnya vagyok, mindenki elutasított. Körülbelül ő is ezt fogja mondani, akár egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, vagy két hónap múlva. Inkább most mondok neki valami durvát, azt nem jön ide többre. Vágok egy olyan arcot, hogy nem lesz kedve megint megszólalni. És akkor utána elmegy, na ugye tudtam, hogy el fog menni, tudtam, ilyenek ezek a srácok. Mi van, ez is ismerős? Sajnos én nagyon sok ilyen esetet tudnék mondani. És ugyanez elmondhatom a fiúk részéről is, ugyanez előfordul, hogy a lányokról való ilyen teljesen furcsa kép miatt, azért mert már több pozitív megerősítés nem tud elfogadni, mert annyi elutasításban volt a része, ezért nagyon gyanakvó, vagy nagyon rossz hozzáállással van, hogyha valaki kedves hozzá, vagy ilyesmi. Sokan a fiúk közül is ilyen elgondolásban vannak, hogy egy lány beszélget velem, biztos hozzám akar jönni feleségül, és már rég kinézett magának, ezért szólt hozzám, és azért kérdezte meg, hogy kérsz teját, vagy kérsz egy szörpöt, vagy kínálhatok neked kekszet, biztos ezért, tehát legjobb, hogy egyből értésére adom, hogy nem kell keksz, nem kell teja, nem megy, nem nősülök, nem akarok kapcsolatot. És egyébként még érezzük jól magunkat ugye közösségben. Tehát a sok elutasítottságot tapasztalt ember, a sok-sok kritikát kapott emberbe, ez a sok elutasítás, ez a sok kritika nem csak azt építi fel, hogy sebzettek leszünk ezek miatt, és nagyon-nagyon rossz lesz az önértékelésünk, hanem még azt is kialakítja, hogy sokszor, ha valakitől valami pozitív képet kapnánk, bátorítás vagy megerősítést, amire nagyon-nagyon nagy szükségünk van, azt nem merjük, nem tudjuk, vagy nem akarjuk elfogadni. Ez egy hihetetlen csapda, nem, ha belegondoltok. Hogy egyik oldalról annyi sebben van, hogy a gyógyírt sem tudom átvenni. Annyira sok fájdalmam van, annyira elveszítettem a bizalmamat, annyira félek az emberi kapcsolatoktól a csalódás miatt, hogy ami lehetne, azt is egyből eldobom, azt is egyből elszakítom, abba se tudok egy picit se bízni, egy picit sem esélyt adni neki. Arra gondolok, hogy ez alapján milyen bensőséges kapcsolat kialakulására van lehetősége egy ilyen embernek, aki ennyi sebet, meg ennyi elutasítást kapott, akkor azt mondom, hogy nem sokra, nem? Akkor akár azért, mert meg akar felelni az embereknek, és elveszíti önmagát, és hiába kívülről jó a kapcsolat, és mosolygunk, állandóan teljesítek a másik embernek, és ez borzasztó, fárasztó, és mernék valahol magam lenni, de nem tudok hol magam lenni, mert a másik ember akkor rájön, hogy milyen is vagyok valójában, és akkor el fog utasítani, és megint kezdődik minden előről. Vannak, akik így élnek kapcsolatba, házasságba, így élnek le egy életet, hogy ez van benne. Szörnyű. Számtalan film is feldolgozza ezt, hogy valaki másnak mutatja be magát, mint aki valójában is egy életen keresztül, miközben az a szerep nagyon jól működik, azon gondolkodik, hogy mi történik, ha majd elmondom az igazságot. És ezek a fikciók arra épülnek, hogy nagyon sok ember ezt éli meg. Sokkal rosszabbnak, gonoszabbnak, alkalmatlanabbnak, elfogadhatatlanabbnak érzi magát, mint amiben része van, és ezért mindig úgy érzi, hogy egy nap ki fog derülni az igazság, hogy én nem vagyok olyan szép, nem vagyok olyan okos, nem vagyok olyan kedves, nem vagyok olyan elfogadható, nem vagyok olyan rátermek, mint férfi, nem vagyok olyan határozott vezető, nem tudok döntéseket hozni, nem tudok konkrétan kiállni, bizonytalan vagyok, stb. Stb. És ez mikor fog kiderülni, és akkor minden összeomlik körül. És egy ilyen borzasztó stresszbe éli meg még azt is, hogyha van egy kapcsolat, és igazából a kapcsolatnak a belső dinamikája és mélysége, hogy egyre mélyebb dolgok jöhetnek elő, egyre jobban meg tudok nyílni, ez elnéz. Érdekes, hogy vannak olyan emberek, akikben annyi fájdalom vagy sérülés van, hogy igazából az élet legboldogabb pillanatai sülnek el a legrosszabb. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt, amikor van egy nagyon jó családi rendezvény, egy családi karácsony, egy húsvét, vagy valami, és valakinél pont akkor törik el a mécses, pont akkor borult ki a bili, pont akkor mond olyat, pont akkor tesz olyat, ami aztán az egészet hazavág. Mert valami feljön belőle, ami miatt az egész tönkre. Valamit kimond, ami nem szabad kimondani, és nem működik. És sokszor van így is, hogy egy kapcsolatban valaki teljesen normálisan működik, egyre vidámabbak vagyunk, egyre jobban találkozhatunk, beszélgetünk, és akkor egyszer csak az egyik valami olyasmi dolgot mond meg magáról, vagy olyasmi dolgot mutat meg magából, ami teljesen rémisztő, és teljesen hús az egész, tönkre megy, összetörik, és nem értjük oda minden. Valaki egyszer azt mondta, hogy talán ebbe az van, hogyha nagy szeretetet tapasztalunk és biztonságban érezzük magunkat, akkor tudnak felszakadni azok a mély sebeink, vagy azok az elnyomott dolgok bennünk, amit egyébként rejtegetünk, és amit véletlenül se akarnánk, hogy valaki megtudja. De hogyha hirtelen egy olyan hangulat van, vagy egy olyan közösség, vagy egy olyan szeretet légkör vesz körül, akkor ezek automatikusan előjön. És sokszor ezt nehezen tudjuk lereagálni. Mit tesz Isten azért, hogy ilyen bensőséges kapcsolat mindezek ellenére bennünk kialakuljon? Mert mire vágynánk? Mi a bensőséges kapcsolat alakulásának, kialakulásának a dinamikája? A bensőséges kapcsolat valóságos kialakulásának a dinamikája Istennel és emberekkel körülbelül így rajzolható le általa szerintem, tehát ez csak a én véleményem. Hogy miközben közel kerülök a másikhoz, egyre inkább merek önmagam lenni. Egyre többet merek megmutatni valódi valóból. Annak ellenére, amilyen kritikákat kaptam, azt gondolom, hogy megengedem neki, hogy másoktól függetlenül ő is véleményt alkosson rólam, aki én vagyok. Egyre jobban megnyílok, egyre jobban merek önmagam lenni, egyre jobban merem láthatni, vagy megmutatni magamból a jó és a rossz dolgokat egyaránt, és egyre jobban kíváncsi vagyok és megnyílok, hogy ő belőle is elfogadjam azt, ami passzol, és ő benne is meglássam azt, ami abszolút nem passzol, és amit senkinek nem mer megmutatni, csak nekem. És miközben egyre jobban ismerjük a másiknak az előnyeit és a hátrányait, a nyomorúságait, a gyöngéit, és az ő szépségét, vagy elrejtett gyönyörűségeit, annál mélyebb lesz a kapcsolat, annál különlegesebb lesz, annál inkább olyan lesz, hogy nem lehet a másikat kicserélni egy másik személlyel, mert nem lehet, mert annyira egyedi mindenki. De ebbe a belsőséges kapcsolatban bontakozik ki annak az embernek az egyedisége, a különlegessége, a saját története, a saját lelkisége, a saját gondolkozása, a saját adottsága. És egészen apró dolgok, és egészen nagy jelentőségű dolgok lassan kibontakozhatnak egy életen keresztül. Egy idős lelkész Zimán Jóska bácsi mondta azt, hogy a feleségével talán már vagy 40 vagy 50 év házasság után is még mindig tudtak meglepő dolgot produkálni egymás számára. Esetleg néha pont egy sértő dolgot, amin aztán úgy összevesztek, egy napig nem szóltak egymáshoz. Aztán különböző módjait kipróbálták ennyi év alatt, hogy hogyan lehet a másikkal megbékülni, bocsánatot kérni, kiengesztelni, és ez hihetetlen gazdaggá tette az ő kapcsolatokat, és hihetetlen bensőségessé. Mert annyi mindent ismertek, éltek át, tapasztaltak meg egymásból. Annyi minden volt az ő közös tapasztalatuk, az ő közös életük, az ő kapcsolatuknak a mélysége. Mit teszünk Istennel kapcsolatban a bensőséges kapcsolatért? A bensőséges kapcsolat Istennel ugyanez, mint amit most emberek között elmondtam. Amikor bensőséges kapcsolatot építünk Istennel, akkor kezdjük megengedni, hogy Isten olyan oldalait is megmutassa nekünk a Szentírásból, amit nem szeretnénk látni. Számtanszor van, hogy olyan bibliai igét olvasunk, amit inkább kihúznánk a Bibliából. Uram, ez most ne legyen itt, ezt felejtsük el. Ezt biztos nem te mondtad. Ez nagy tévedés, hogy ez a Zsoltár berekerült. Ez a próféta, ez idegbeteg volt, ez látható. Ezt, Uram, ezt nem kellett volna beletenni. De az Isten igéje is valamit bemutat Istenből, csak Istennek olyan dolgait és olyan arcát, ami számunkra félelmetes, és nem passzol abba a képbe, amit mi eddig Istenről kialakítottunk. És megdöbbenünk, de tudjátok miért? Azért, mert Isten élő személy. És mindig, ha vele kapcsolatban vagyunk, és bensőséges kapcsolatot építünk, újabb és újabb dolgokat fogunk felfedezni, nem csak olyanokat, amit mi szeretnénk látni belőle, hanem olyan dolgokkal is fogunk szembesülni, amit mi nem szeretnénk. És nem passzol abba a képbe, amit eddig alkottunk róla. Ugyanakkor a másik oldal is igaz. A bensőséges kapcsolatban Istennel egyre inkább kezdjük önmagunkat is feltárni, és megnyitni. És életünknek olyan dolgaival is az Istennel való kapcsolatban találkozni és szembesülni, amivel egyébként nem akarunk szembesülni, nem akarunk találkozni, amit nem akarunk önmagunkban. Nagyon furcsa, de több ember is mondja, hogy mikor megtér, akkor tart egy nagy bűnbánatot, és úgy érzi, hogy megtisztul az élete, és elkezd Istennel járni, és Istennel a bensőséges kapcsolatot épít, és eltelik egy év, két év, öt év, tíz év, és sokkal bűnösebbnek, sokkal istentelenemnek érzi magát, mint akkor, amikor megtért. Miért? Mert egyre durvább életet kezd élni. Nem. Nagyon sok változáson ment, tehát miért? Azért, mert Isten szeretetének a közelségébe egyre több minden jöhetett fel belőle. Egyre több mindennel mert szembenézni. Egyre több mindennel mert találkozni, ami benne van. És tudjátok, ez valahol nagyon félelmetes egy emberrel is egy bensőséges kapcsolat, mert olyan a másik ember sokszor, mint egy tükör, megmutat a mi életünkből olyan dolgokat, amit mi magunk nem akarunk látni. Mondjuk, hogyha valaki, én magamról azt gondolom, hogy hú, de remekül rendet tartok. És valaki az én háztartásomban él. És lehet, hogy neki a rendről más fogalma van. És onnan azt mondaná, hogy hát, vagy azt mondaná, hogy figyelj, ez nem rend, hiszen a rend az ilyen, és még mindent megigazítana, amit én valahogy a helyére tettem. És az ideg kiráznánk tőle. Vagy azt mondaná, hogy figyelj, te rendmániás vagy, és kezdeni összekuszálni a dolgainkat. És egyik rosszabb volna, mint a másik. De minden esetre az biztos, hogy a rendről alkotott elképzelésünket felbújhatná egy másik ember. És még sok minden példán keresztül ezt be lehet mutatni. A bensőséges kapcsolatban tehát a másik személy, mint egy tükör, olyan dolgokat is megmutat, amit én nem akarok magam életébe komolyan venni, vagy szembesülni. Olyan dolgokra, amit én azt gondolom, hát persze ez ott van az életemben, de ez nem probléma. A másik ember azt fogja mondani, ez tényleg ott van az életedben, de ez probléma. Ezzel valamit kell csinálni, ez nem maradhat így. És ez nagyon furcsa és rémisztő dolog. Gondoljátok el, hogy Istennel való bensőséges kapcsolat is hasonlóképpen alakul. Meglátom Istent olyannak is sokszor, amilyennek nem gondolnám, ami az eddigi képen már nem passzol, és Isten megmutat engem olyannak önmagammal, ami az eddigi képen már nem passzol. Ez, hogy miért leszek bűnösebb? Hadd mondjak erre egy nagy, miért érzem magamat bűnösebbnek? Hadd mondjak erre egy nagyon jó példát. A bensőséges kapcsolat alakulása. Isten szent, én pedig nem. Isten nagyon-nagyon szeretett. Az ő szeretete felbátorít arra, hogy közelebb lépjek hozzá. Ha közelebb lépek hozzá, akkor az ő szentségében sokkal mélyebben látom magamat. Még inkább látom, hogy én mennyire nem passzolok Istenhez. Mennyire nem vagyok méltó arra, hogy az ő közelébe legyek. Viszont még jobban tapasztalom az ő szeretetét. Ez még inkább arra bátorít, hogy még közelebb lépjek. Ettől még jobban érzem a magam alkalmasságát. De még inkább érzem azt a szeretetet, ami még ennél is nagyobb az én alkalmatlanságomnál. Ezért még jobban felbátorodok, hogy közelebb lépjek. Értitek ezt a dinamikát? Ez egy olyan csoda, az, amikor valaki az hívő életem elszürkült, unalmas. Hát akkor biztos nem ezt tapasztalja. Mert ez minden csak nem szürke és nem unalmas. Legizgalmasabb dolog. Nagyon érdekes, hogy Calvinról azt gondolnánk, hogy Calvin azt gondolta, hogy az életben a legfontosabb, hogy mindent Isten hatalma alá rendeljünk, és városokat és országokat reformáljunk Isten akarata szerint. Az institúció elején mindenki, aki a teológiát tanult, tudja, mert az institúció elején van majdnem a legfontosabb kijelentése Calvinnak, hogy mi az életben a két legfontosabb dolog. Ki az, aki tudja esetleg, aki olvasta az institúció első oldalán? Az elsőt olvastam, de a többiből még kellett vizsgáznom. Azt írja Calvin, hogy az életben két nagyon fontos dolog van. Ez az életünknek az értelme. Isten és önmagunk megismerése. Döbbenetes dolog, nem? Hogy ő, aki megváltoztatott várost, Genfet, úgy, hogy a mai napig látszik a kezenyom a Genfen. Meg Svájcon is, meg Európán is a kálvinizmusnak ott van a hatása, hogy ő nem azt mondja, hogy ez az életnek az igazi értelme, hanem Isten és önmagunk igaz megismerése. Hogyan ismerjük meg Istent és önmagunkat? Hogyan fejlesztünk ki Istennel egy bensőséges kapcsolatot? Ez nem egy elmondott imádság. Nem egy nagy lelkiállapotban azt mondom, Uram, most már bensőséges kapcsolat legyen veled, ámen. És nincs. Miért? Mert nem így működik. Sokszor azt gondolom, hogyha elmegyek egy olyan lelki koncertre, ahol olyan a zene, olyan lelki átélésem van, teljesen meg tudok nyílni meg minden, hogy akkor majd lesz. Nem. Még ez sem. Hanem ennek megvan a kapcsolatnak a maga dinamikája, a belsőséges kapcsolatnak megvan a maga folyamata, ahogyan közeledek, ahogy lépésről lépésre megyek közel. Mi történik a kapcsolatodban? Az történik, hogy ha egy bensőséges kapcsolatot építünk valakivel, előbb-utóbb kiderül rólunk, és kiderül róla valami olyasmi, amit én vagy ő már nem tud elfogadni. És mind a ketten szüntelenül teszteljük a másikat, hogy ez még belefér, ez még el tudja hordozni, ez már nem fér bele, ez már nem tudja elhordozni. És ez borzasztó izgalmas egyébként. De nagyon leterhelő is sokszor. Mert egyrészt nagyon vágyunk arra, hogy megosszuk a legbelsőbb dolgokat, és érdekes módon a leggyengébb, meg legfurcsább, meg legrosszabb dolgainkat is nagyon meg akarjuk osztani. Ne egyedül hordozzuk. Ugyanakkor pedig meg akarjuk tartani a bensőséges kapcsolatot is, és lehet, hogy azt elmondjuk, akkor annak az egésznek mi lenne. Sokszor így gondolkozunk Istennel kapcsolatban. Mi itt valamilyen módon a megoldás. Ha emberileg nézzük, akkor minél többet tárunk fel magunkból, annál sérülékenyebbek vagyunk. És bánthatóbbak. És annál jobban vissza lehet élni azzal, amit elmondtunk. Tehát a bensőséges kapcsolat, hogyha megszakad, akkor hihetetlen nagy fájdalmat fogunk átélni. Sokkal nagyobbat, mint hogyha csak egy felszínes kapcsolat van. Sokkal nagyobbat, mint hogyha nem osztottuk volna meg igazán magunkat. Sokan azt gondolják, hogy a kapcsolat igazi mélysége a testi kapcsolat mélysége. Nem. Hanem az, hogy mit adunk valójában önmagunkból a másiknak. Mennyire nyílunk meg, mennyire ismer meg bennünket, mennyire lett bensőséges az a kapcsolat. Ez az, ami igazából nagyon nagy fájdalomhoz vezet, és ez az, ami igazából összetöri valakinek a szívét, vagy bensőséges kapcsolat megszűnik. Tehát végig egy bensőséges, nagyon jó kapcsolatban is mindig van egy olyan belső félelem, hogy még mit mondhatok el, ami kikívánkozik belőlem, és a másik azt el tudja viselni, és mi az, amit már nem mondhatok el, pedig nagyon kikívánkozik belőlem, mert a másik és a kapcsolat már azt nem tudja elviselni. És ezzel nem csak mi küzdünk, hanem a másik ember is küzd a kapcsolatban. Hogy ebbe a küzdelemben meglássuk, hogy hogyan segít a Krisztussal és az Istennel való bensőséges kapcsolat kiértékelése, hadd mondjak egy bibliai igét. Pál apostol írja a Rómaiaknak, 5. rész, 8. vers. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Úgy tűnik, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatban úgy történt, hogy Isten tudta az összes rossz dolgunkat. Ami csak valaha is előjöhet, ami csak valaha el tudunk mondani, ami csak valaha is el tudunk követni. És abban mutatta meg a szeretetét Isten, hogy az a kapcsolat, ami kialakul Istennel, az a kapcsolat tényleg meghalt, mert Jézus meghalt a kereszten, mert nem tudja, senki nem tudja elviselni azt a mélységet, azokat a hibákat, azokat a gyötrő dolgokat, amiket mi tettünk. A mi saját sötétségünk mélységeivel mi magunk sem merünk szembenézni. Hogyan tudna egy másik ember azt teljessége elhozni? Nem tudjuk. Az Isten fia meghalt mindazért, ami tönkreteheti a mi életünket, és ami tönkreteheti más életét, hogyha kivetítjük és megmutatjuk neki. Ezért meghalt. És ezért, mivel ő meghalt, és ezt megbocsájtotta, és megbékéltetett bennünket, már akkor, amikor még mi őt meg se ismertük, ezért nekünk egy olyan nagy lehetőségünk van, hogy az ő közelébe elmondhatjuk, kimondhatjuk, odaadhatjuk, mert nála van fogadókészség, és nem fog még egyszer meghalni, és nem fog még egyszer elfordulni tőle. Hanem ő ezekért már meghalt egyszer, és bármit elmondunk, azt ő el tudja hordozni. Azt ő meg tudja oldani. És nézzétek, itt van valami, ami nagyon fontos az emberi kapcsolatban. Bensőséges kapcsolatra vágyunk, és egy emberrel akarjuk mindezeket megosztani, de sokszor félünk, hogy vannak olyan dolgok, amiket ő nem tud elhordozni, ezért ezeket nem mondjuk el, ezért mégsem tapasztaljuk azt a bensőséges kapcsolatot. Ha elmondjuk, akkor pedig lehet, hogy túlterheljük a kapcsolatot, és összetörjük. A dilemmának a megoldása ez. Az igazi bensőséges kapcsolatot pont ezzel a bűnbocsánatban valóságos részvétellel, a Krisztussal való kapcsolatban tudjuk legjobban megélni. És a Krisztussal való kapcsolatban tudjuk a legmélyebb valunkat feltárni. És a legmélyebb dolgokat elmondani, és a legszörnyűbbeket, ami a legtöbb bántás, ami miatt a legtöbb bántásért, ami miatt a leginkább alkalmatlannak vagy értéktelennek érezünk. És az ő részéről olyan elfogadást tapasztalunk, olyan bocsánatot, olyan szeretetet, amely felszabadít arra, hogy magunkból sok mindent megosszunk mással, és merjünk nyitottak lenni, és merjünk sérülékenyek lenni, és merjünk kockáztatni, hogy a másik majd esetleg elutasít emiatt vagy amiatt. Mert ott van az a szeretet háttér, az a befogadás háttér, az a megbocsájtás háttér, amit Krisztusból tapasztalunk. És ez ad erőt, hogy mások felé nyitottabbak legyünk. És ez ad egyfajta józanságot, hogy ne csak a belső, mardosó, megosztani vágyás diktálja azt, hogy mit terhelünk a másikra a kapcsolatba, hanem legyen bennünk egy belső biztonság. És józanul tudjuk azt a kapcsolatot vezetni, kibontani, egyre mélyebbre engedni a másikat, egyre mélyebben meglátni őt, és egyre mélyebben kifejezni fejezni a fogadásunkat. Nem tudom, hogy mennyire érthető, vagy mennyire világos az, amiről beszélünk, de meg vagy mondjam nektek, hogy a keresztények közül nagyon sokan nem értik ezt. És olyan sokszor van, hogy én magamon észreveszem, hogy ez elhomályosul előttem, és nem e szerint élek, és nem ezt alkalmazom a kapcsolataimba, és nem így gondolkozom, amikor Krisztushoz jövök egy imádságba, és nem így gondolkozom, amikor személyes kapcsolatot építek, hanem úgy gondolkozom, ahogy egyébként gondolkoznék, hogy elrejteni azt, ami kritikát kaphat, hogy nehogy még jobban megsérüljek, óvatosan elfogadni azt, ami pozitív megerősítés, mert nehogy aztán a végén majd ez is átforduljon egy kritikába, vagy egy szakításba, ami még jobban fáj. És így nem haladnak a kapcsolatok, nem megyünk előre, nem mélyülünk, nem épülünk, nem töltjük azt a vágyat, ami mindannyiunkban van a bensőséges kapcsolatira. De olyan jó odafordulni Jézushoz, olyan jó végig gondolni, hogy ő mindent elfogadott, megbékéltetett. Még mikor én semmit nem mondtam elő, már mindent elvett. És ezért léphetek közelebb hozzá. Hozhatom a legbelsőbb dolgaimat. És amikor úgy érzem, hogy valami annyira szorít, hogy ki kell pakolni, akkor kipakolhatok Krisztus el, és az ő szeretetében megnyílhatok. És nem a legnagyobb terheimmel, nem a családi rendezvényt, vagy a legbemeghittebb pillanatokat kell agyonlőni, hanem ezt Krisztus előtt kiönthetem, és akkor a Krisztustól kapott elfogadás, és bocsánat, és szeretet, és pozitív megerősítés, az józannál fog tenni, hogy hogyan tudjam építeni ezt a bensőséges kapcsolatot, hogy mit osszak meg, és mit ne osszak meg, hogy mit hallgassak meg, és hogyan segítsem azt a másik embert is, hogy a Krisztussal ezt a bensőséges kapcsolatot kialakíthassuk. Nézzétek! Ennél nagyobb biztatás, hogy nagyon-nagyon értékesek, és nagyon-nagyon drágák vagyunk, és az egész életünk ott van, és nekünk nincs, mint hogy Krisztus, mikor még bűnösök voltunk, meghalt értünk. Értitek? Feltétel nélkül. Amikor még nem kerestük őt, amikor még nem hittünk benne, amikor még nem akartunk tőle semmit, ő már akkor kifizette a velünk való örökké való kapcsolatnak az árát. Már akkor elhordozta annak a fájdalmát, amit valaha is mi egy életen keresztül okozhatunk neki. Ezt ő előre elhordozta, előre kifizette, hogy aztán mi bátran jöhessünk, és bátran mehessünk mélyre vele való kapcsolatban. Ez az értékesség Krisztusból beköltözik valakinek a szívébe, akkor ez másképpen alakítja az emberi kapcsolatot. Akkor nem a mások megerősítésétől vagy kritikájától függünk 100%-ig. Akkor már csak 60-70%-ig fogunk attól függeni, most realisztikus igyekszem. De van valami más, ahonnan merítjük az önbecsülésünket. És ez képességet és lehetőséget ad gazdag és bensőséges kapcsolat megéléséhez. De hadd mondjam azt, hogy a Krisztussal való kapcsolat nem egy eszköz arra, hogy egy jó társkapcsolatot, házasságot, családot építsünk fel, nem. Krisztussal való bensőséges kapcsolat, az a csúcs. Az a minden. Ha az megvan, akkor belekóstoltunk a tutiba, az igazi életre. Annak egy következménye lesz, hogy akkor érdekes módon a többi is kezd menni. Jöhetnek a kérdések. Azt gondolom, hogy amit mondasz, ez nagyon-nagyon fontos, hogy sokszor az idősebb fiú esetéből kiindulva, ő nem úgy élte meg azt, hogy minden az övé, mintha tényleg ez így lenne. Hanem úgy élte ezt meg, mintha semmi nem lenne az övé. És hogy sokszor emberek ott élnek Isten közelébe, és úgymond ők ismerik Istent, meg szeretik, meg megtértek, meg hisznek benne, de praktikusan úgy élnek, mintha ezzel csak mindent elveszítettek volna, és nem mindent megnyertek volna. Sokkal praktikusabban, mint azt mondom, hogy valaki igazából az Istennel való kapcsolatába, igazából a bűnbánat, meg a bűnösség tudat mélységeit éli át nagyon, és ennek a valóságával szembesül, de a befogadottság, az elfogadottság, a szeretettség, a megváltozottság, az új remény, ezek mintha nem jönnének annyira elő, vagy nem lennének annyira hangsúlyosak. Pedig ez fakad ebből. És én azt gondolom, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy jó, egyszer találkoztam Istennel, egyszer megismertem, hogy Isten akkor ott van az életemben. Ez nem igaz. Nem az, hogy Isten nincs akkor ott az életedben, hanem hogy ez így nem jelent önmagában még szinte semmit neked. Majdnem olyan, mint hogy megvan az a könyv, ott van a polcon. Ez egy dolog, de azt a könyvet te olvastad, és az jó volt, és hatott az életed, és átalakítottad azt szerint az életedet, akkor az nem az van, hogy megvan az a könyv, hanem az egy kicsit más. Ugyanígy az Istennel való kapcsolat, bár ez egy gyenge példa, de hogy nem az, hogy megvan az Istennel való kapcsolat, ő is ott van valahol az életemben, tessék, ott van egy szegmens az életemnek az Istennel való kapcsolat, vagy a vallásosságom, vagy a lelki életem, hanem sokkal inkább úgy, mint hogyha azt mondanám, hogy ebből fakad egy csomó minden, és ebből merítem az erőt, az ötletet, a bölcsességet, a magabiztosságot, az önértékelésem erre épül, a jövőlátásom erre épül, az én képem erre épül, a mások felé való nyitottságom, mások értékelése erre épül, dolgokhoz való hozzáállásom erre épül. Ez valami egészen más. És sokszor hívő embereknél azt látom, magamon is, hogy van egy hihetetlen nagy ajándékunk az Istennel való belsőséges kapcsolat, és elhanyagoljuk, nem törődünk vele, nem építjük, nem lépünk közelebb, nem kicsit úgy csinálunk, közelebb lépünk, látjuk, hogy mennyire alkalmatlanok vagyunk, látjuk, hogy Krisztus szeretete így is elfogad, nem mindegy, nem lépünk meg közelebb. És meghal ez a dinamika, és ebből nem tud táplálkozni egy dinamikus élet se, amelyik mások felé nyitott, és másokkal kapcsolatokat épít, és igazából örömét leli mindabban, amit Isten neki készít. Én erre a dinamikus életre szeretnének mindannyiótok adni, mert ha ilyen statikussá válik, akkor olyan, hogy ott van Isten az életemben, csak éppen semmi jó nem származik belőle. De ezt nem akarja Isten. Ez biztos, hogy Isten ellen való véteg, úgy Istennel élni, hogy közben tök szomorú és szerencsétlen. Ez nem Isten terve. Nagyon döbbenetes, amit mondasz. Igazából a hívő életben a legnehezebb hívni. De tudjátok, ismeritek saját példátokon, nem? Hogy van egy tök jó dolog, és úgy szeretnénk hívni, szeretnénk, de nem megy. És tényleg egy csomó dolog, amit Isten mond, ez egyszerűen nem működik anélkül, hogyha ezt nem hisszük, és nem bízunk benne, és nem cselekszünk a szeret, akkor egyszerűen nem működik, vagy lehetetlen. Tehát akkor hiába ott van, nem a miénk. Ilyen nagyon egyszerű példa, valaki mesélte nekem, gyülekezeti tagok már ezt biztos hallották tegnap 10-szer, hogy egy néni az 50-es években itt lakott Magyarországon, a fia disszidált, és nagyon-nagyon szegény volt, éhezett. És a gyülekezetből látogatták őt, és a néni borzasztó kétségbejtő helyzetben volt anyagi értelemben. És kérdezte egyszer a lelkész, hogy de hát a néninek a fiával nem tartják a kapcsolatot, tehát ő külföldön él gazdag ebben, de tartjuk. És nem szoktak levelezni, de szoktuk levelezni. És a fia nem segít, nem segít. Ír leveleket? Ír. És mit ír? Hát ír rendesen magáról, mi történt, meg küld ilyen zöld papírokat. De milyen zöld papírokat? És dollárokat küldött a fia, csak a néni nem ismerte és nem használta. Gondolta, hát ilyen zöld képeket küld, hát tessék. Nem tudom, hogy ez valós történet, vagy csak egy ilyen szimbolikus, de a lényeg az, hogy jól rámutat arra, hogy sokszor van valami, ami nagyon értékes, és nagyon-nagyon sokat jelenthet az életünkbe, de ha azt nem tudjuk, hogy mi az, és nem tudjuk felhasználni az életünkbe, akkor olyan, mintha nem lenne. Tehát, hogy mindig valami mást várunk, mint amit kapunk, nem tudjuk értékelni, és a másik pedig az, hogy ebbe a dinamikus kapcsolatban nem kerül-e túlsúlyba önmagunk szerepe. Az elsővel kapcsolatban, vagy egyszerre hallott egyet, hogy miért nem működik a robot férfi vagy a robot nő? Miért nem tud igazi társ lenni? Ha pedig mindig azt csinálja, amit elvárunk tőle minden szempontból, miért nem tud igazi társ lenni? Mert nincs személyisége. Mert nincs semmi váratlan benne, nincs semmi olyan, ami abszolút nem az, mint amit várnánk tőle. Mert mindig azt csinálja, amit mi mondunk. Tehát nem egy másik személy, hanem mi magunk vagyunk, és így ugyanolyan magányosak vagyunk, hiába lenne egy robottársunk. És ugyanez azok a kapcsolatokból a másik ember tökéletesen sikerül megtörni a személyiségét, és mindig azt csinálja, amit mi mondunk, vagy mi elvárunk, soha nem okoz csalódás vagy meglepetés. Ugye a szuper biztonságos kapcsolat. Szuper unalmas. Abszolút kibírhatatlan. Hogyha valaki ilyenné átgyúrja a társát, férjét, feleségét, biztos, hogy tönkreteszi a saját életét is. Miért? Mert nem lesz egy másik személyiség. Egy valódi személyiség egy valódi személyiséggel találkozik. Ember az emberrel. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Isten azt akarja, hogy mi valódi személyiségek maradjunk, nem akar átgyúrni minket egy személyiség nélküli robottá, aki engedelmeskedik Istennek, hanem azt akar, hogy a mi személyiségünkkel ragaszkodjunk hozzá, szeretett kapcsolatot, bensőséges kapcsolatot építsünk, amelyben jó, szerintem mi meglepetéseket azért nem okozunk Istennek, de nem mindig úgy reagálunk, mint ahogy a Biblia szerint elvárható lenne. És ugyanakkor Isten maga is önálló személyiség. Gondoljátok el, hogy mennyire valós az az Isten, mennyire valós lenne olyan Istenbe hinni, aki mindig azt csinálja, amit neki megmondunk, vagy amit tőle elvárjuk. Akkor nem volna személyiség, nem volna egy tőlünk független személyiség, akkor egészen biztos, hogy az az Isten, aki mindig úgy cselekszik, úgy beszél, azt mondja, amit te akarsz, akkor az nem egy valós Isten, hanem az a te elképzelésed Istenről, amelyiket egész jól működtetsz a saját életedben, ez az ilyen személyiségünk vallásos kisugárzásának megszemélyesített valóság. Ja, igen. Szóval na, ezért van az, hogy Isten sokszor egészen mást ad, mivel ő egy önálló személyiség. Ő azt csinál, amit akar. És nem egy általunk kreált személy, aki mindig azt csinálja, amit mi elvárunk tőle, hanem ő neki megvan saját személyisége, saját elképzelése, és ő e szerint viselkedik. És ez borzasztó izgalmas is felfedezni, hogy milyen Isten valójában. És ugyanebben a dinamikus életben aztán azért nem kerülünk mi túlsúlyba, hiszen amennyire mi magunk rádöbbenünk, hogy mi milyenek vagyunk, annál inkább rádöbbenünk arra is, hogy Isten milyen. Valaki egyszer úgy fogalmazta így meg, hogy figyelj, az egyik megdöbbentő dolog az Istennel való kapcsolatban, hogy te sokkal gonoszabb, sokkal hitetlenebb, sokkal önzőbb vagy, mint valaha is gondolnád. Sokkal, de sokkal. Tehát az, hogy te magadról milyen negatív képet őrzöl, ez semmi. Sokkal, de sokkal mélyebben romlott vagy. És tudod, mi az érdekes? Hogy miközben ezt felfedezteti veled Isten, a közben rádöbbensz, hogy Isten viszont sokkal jobban szeret téged, mindennek ellenére, mint ahogy valaha elgondoltad, vagy eltervezted, vagy elképzelted, vagy álmodni merted volna. És valójában minél mélyebben megnyílunk Istennek, annál jobban megdöbbent az, hogy lehet, hogy mégis szeret. Hogy lehet, hogy mégis ennek ellenére tud velem mit kezdeni? Hogy lehet, hogy még ezután a szituáció után is Isten tervében van tovább lépés? Nézzétek a Bibliát. Ábrahám simán letagadja a feleségét. Ez semmi perc alatt. De Izsák is, apámtól ezt láttam. Családi hagyomány. Ha úgy van, akkor az asszony csak a húgom. Azt eladhatom másnak. Feleségül nem gond, csak én megúszom. Értitek, ezek tök durva dolgok, és azt gondolják, ezek után, sok ember ezt is mondja, ezek után ezeket hogy lehet hithősökként, meg ősatyákként tisztelni? Sehogy, hát ezek tök aljas emberek, igaz? Igaz. Ezek az emberek ezek között ismerték meg, hogy Isten micsoda kegyelmes Isten. Izrael népe. Annyi bűn követel a Bibliából, hogy hihetetlen. És eközben ismeri meg Istent olyannak, amilyen ő. Egy hihetetlenül minden emberi elképzelést felülmúlóan kegyelmes Isten. Ez döbbenetes, hogy valójában a magunk mélységeinek a feltárása segít bennünket igazából megismerni Isten mélységét, és az ő kegyelmének a nagyságát, és az ő kegyelmének a mélységét, a szeretetének a mélységét, a Krisztus áldozatának a fontosságát. Nézzétek, nekem többen mondják azt, hogy én nagyon szeretem Istent, csak Jézussal nem tudok mit kezdeni. Tehát annyira furcsa az, hogy Jézus emberré lett meg, szenvedett, meg meghalt, meg feltámadott. Nekem valahogy úgy Isten, akit úgy elképzelünk, meg szeret, meg gondot visel, ez idáig jó, de hogy jó, hogy Jézus micsoda, ez nem értem. És ebben a dinamikus kapcsolatban érti meg az ember igazán mélyen, hogy kicsoda Krisztus, és mit jelentett az ő halála és feltámadása, és ez mit jelent az én számomra, és ez hogy lehet, hogy most is érvényes, itt és most is működik, és velem kapcsolatban is működik. Tehát ezt egy életen keresztül kell kipróbálnunk, és szerintem nem kerülünk túl súlyban. Sőt, inkább az a különösebb, hogy valahogy Istent látjuk egyre nagyobb. Ez majd Fütő Robi fogja megválaszolni. Ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy hogyan kapcsolódik ide a predestináció, és hogy tényleg, hogy Istennel egy bensőséges kapcsolatot csak azok akarnak kialakítani, akiket Isten erre választ, és akikbe ezt Isten elvégzi. Ezt a Biblia nagyon sok helyen mondja, de hogy válaszoljak erre nagyon egyszerűen, mert itt van, néha jön ide, nem tudom, a Sipos Szabolcs volt már itt. Ő egy teológus, őtőle kell ilyen kérdést kérdezni, vagy a Fütő Robitól is lehet ilyet kérdezni egészen nyugodtan, de én most csak erre egy ilyen nagyon szimpla választ adok, nem egy igazi teológiai választ. Az, hogy ha te akarsz Istennel bensőséges kapcsolatot, ha benned van egy vágy, akkor ez azért van, mert Isten adta miket. És csak menjél meg. Ha meg úgy érzed, hogy benned semmi vágy nincs, nem is akarsz Istennel való bensőséges kapcsolatot, meg úgy se lennél itt. Tehát én egészen nyugodtan mondhatom nektek, hogy ezt Isten bennetek munkája, és Isten bennetek akarja végezni, úgyhogy csak bátran. És ne esünk abba a hibába, hogy mint a tékozló fiú bátyja, hogy azzal van elfoglalva, nem azzal, hogy ő bemenjen a vacsorára, hogy én öcsém miért van ott. Öcsém, mert Isten mit csinál. Sok embert annyira leköt, hogy Isten a másik ember életében miért úgy munkálkodik. Könyördöm. Isten veled akar valamit tenni. Nem mások életét akarja, hogy te éld, hanem a magadét. Istennek veled is van egy útja, ami más, mint másod. És ha mindig azzal foglalkozol, hogy Isten a másik ember életében miért ezt csinálta, miért azt csinálta, ő persze ugyanezt a bűnt tette, de nem ez lett a következménye, ő persze nem volt olyan, mint én, de mégis többet kapott Istentől, vagy ilyesmi. Érdekes, amikor mi kapunk többet, akkor nem probléma. De ha más többet kap, vagy úgy érezzük, akkor egyből felrójuk Istennek. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak a magunk életét kell Istennel megélni, a magunk bensőséges kapcsolatát. És ha más bensőséges kapcsolatát akarjuk megélni, az nem fog menni. Hála Istennek! Szóval senki ne próbálkozzon más kapcsolatát megélni Istennel, mindenki a magáért.